kegy ajándéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 101. Zsoltár első versét. Ez a Zsoltár a havi Zsoltárunk. A 101. Zsoltár első verse így kezdődik. Mindennek előtte irgalmasságról, részen éneklésem az igazságról. Megkérjük kedves kántorunkat, Annát, hogy előbb uniszónó játssza el, és utána a kísérettel fogjuk énekelni. Foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Örömmel és szeretettel fogadjuk a körünkben Virág Balázs nagytisztelt urat és kedves feleségét, Eszter asszonyt, akik eljöttek, hogy igehirdetés szolgálatát végezzenek, és megismerjük őket. Szeretettel várjuk az üzenetet, amit Isten rábízott. Utána, az Isten tisztelet után lesz egy lehetőség arra, hogy akik időt tudnak rá szakítani, itt maradjanak, és akkor még talán jobban megismerkedhetünk velük, kérdéseket tehetünk fel, amikor ők majd válaszolnak. Hirdetem az előttünk levő alkalmakat. Kedden este 7 órakor a dolgozók biblióráját megtartjuk. A bibliaiskolai tematika alapján következő témánk a római levél 13. része lesz, annak is a második fele. A római beliekhez írott levél első felét már végigvettük múlt órán. Most kedden, 7 órakor a második felét veszük, ami nagyon izgalmas idő, ége szakasz, hiszen a kereszténység egyik legnagyobb tanítójának és vezetőjének, Aurelius Augustusnak, Augustinusnak, Ágoston egyházatjának a megtérési igéje. Március 15-én csütörtökön a Biblióra az elmarad. Hirdetem a következő vasárnapot, amikor az Isten tiszteletünkkel egy időben gyermekfoglalkozást tartunk. Erre készülnek a gyermekmunkásaink, és nagy szeretettel várjuk a gyermekeket, akik nagyheti jelleggel fognak majd vidáman, örömmel, játékkal együtt lenni, és így készülnek a húsvét ünnepére. Tehát jövő vasárnap 10 órakor várjuk a kedves gyermekeket, hozzá kell a testvérek a gyermekeket, unokákat, keresztgyermekeket, a hittantanárok az iskolából, az érdeklődő diákokat. Ez lesz jövő vasárnap az Isten tisztelettel párhuzamosan. A szülők pedig 11-kor lemennek a gyermekekhez, majd az alsó terembe, és folytatják azt a munkát, amit eddig a gyermekek önállóan végeztek. Tehát jövő vasárnap 18-án. Azutáni vasárnap 25-én virágvasárnap lesz, és virágvasárnap lesz a gyülekezőben a konfirmáció. Erre is szeretettel készülünk. Most az előttünk levő héten nagy nemzeti ünnepünkre emlékezünk, erre a nagy jeles eseményre, erre a történelmi visszaemlékezést, bent pedig elmondhatjuk azt, hogy milyen nemes célok kerültek az előtérbe. Egyrészt a idegen jármot, a Habsburg gyarmatosító és elnyomó igát vetettük le magunkról. Másrészt, ami még közelebb áll hozzánk, a vallásszabadság ügyében egy nagy előrelépés történt, hogy a protestáns egyházak vallásszabadsághoz jussanak, ismét levegőt vehessenek, és így még a lelkiismeret szabadsága is egy olyan jelszó volt, ami nagyon fontos volt az emberek számára. Mindenek olyan nemes célkitűzések voltak, hogy a skót misszió, ami Magyarországon munkálkodott, szintén a nemes kitűzések mellé állt, a forradalom és a szabadságharc mellé állt. És amikor elhangzott az, hogy esküszünk, rabok, tovább nem leszünk, akkor voltak bizonyára olyanok, akik elmondhatták, hogy tudjuk, hogy van egy még nagyobb rabság is. Még nagyobb, mint a Habsburgoknak a gyötrő uralma. Ez a rabság a bűnnek a rabsága, hogy mi is fogadjuk meg, és hozzunk elhatározásokat, hogy rabok tovább nem leszünk. Nem leszünk a sátánnak a rabjai, nem leszünk a bűnnek a rabszolgája. És nincs is erre szükség, hogy így maradjunk, mert az ének arról szól, mi jó, ha bűntől már szabad a Krisztus szolgája vagy, a többi pedig csak gyáva rab. Isten segítsen bennünket ezekben a megemlékezésekben is. Folytassuk Isten tiszteletünket, és a 238. dicséretünket énekeljük. Először az első négy verset énekeljük el, majd a gyermekek imádkoznak, és kimennek a gyermek órára. Utána az ötödik verstől végig énekeljük ezt az éneket. Az énekünk így kezdődik, Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk. Kedves gyermekek, álljatok fel, mondjátok el velem együtt az imádságot. Jó Atyánk, Istenünk, Te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket. szent lelket ereje növelje hitünket. Amen. Jó gyermekórát kívánunk nektek, aztán majd találkozunk. Folytassuk az énekünket, az 5. verset, megváltó Istenünk.
Tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mi Urunk Istenünknek az igéjét, úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliumának a 21. fejezetéből, annak is az első 19 verséből. Máté evangéliumának a 21. fejezetéből így szól a mi Urunk Istenünknek az igéje. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csíkójával együtt, oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása: mondjátok meg Sion leányának, íme, királyod jön hozzád szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, de ahogy Jézus parancsolta nekik, oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és az utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: ki ez? A sokaság ezt mondta: Ez Jézus a galileai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom. Soha sem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajtad gyümölt soha többé, és hirtelen elszáradt a fügefa. Amen. Isten tegye áldottá az ő üzenetét, fejünket meghajtva, így ülve maradva imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk téged áldani és magasztalni, na azért, hogy te is közelítesz a mi életünk felé. Szeretnénk téged dicsőíteni és magasztalni, hogy itt lehetünk a te színed előtt most. Köszönjük, Urunk, hogy te itt vagy közöttünk, hiszen megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, te ott vagy közöttük. Urunk, kérünk azért, hogy segíts ezt nagy lehetőségnek tartanunk, hogy itt a világ mindenség színe előtt, a világ mindenség urának a színe előtt állhatunk meg. Kérünk azért, Urunk, hogy könyörüljél így rajtunk, hogy legyünk a te igédnek nem csak hallgatói, hanem megtartói. Segíts, Urunk, azt komolyan venni, amit te mondasz nekünk, segíts, Urunk, így figyelni a te szavadra. És te látod azt, hogy mi zakatol most a mi szíveinkben, fejeinkben, te látod, hogy ki honnan jött most, és ki hová megy majd haza. Kérünk azért, Urunk, hogy mégis segíts most mindent félretenni, és egyedül rád odafigyelni. Kérünk azért, hogy te állj meg itt a középen, te áld meg a hangzó igét, és kérünk, Urunk, hogy a te szent lelkeddel te tedd azt mindannyiunk számára életet formáló üzenetté. Amen. Folytassuk az imádságot, az ige hirdetésre való készülést, a 172. dicséretünket énekeljük. A 172. dicséretet énekeljük. Isten ígéjét Máté evangéliumának a 21. fejezete alapján hirdetem, a 23-tól a 27. verséig. Gyertek testvéreim, és ezt az igét fennállva hallgassuk végig. Máté evangéliumának a 21. fejezetéből a 23-tól a 27. verséig így szól hozzánk a mi Urunk Istenünknek az igéje. Azután bement a templomba, tudniillik Jézus, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt oda mentek hozzá, és azt kérdezték tőle: milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik: én is kérdezek tőletek valamit. És ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt a János keresztsége? Mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között: ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert János mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak: nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik: én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Jézus Krisztusnak a nagyheti beszédeinek és ige hirdetéseinek egy darabját, vagy az egyikét olvashattuk most. És két héten át majd ezek kerülnek elénk a Biblia olvasó kalauzunk szerint Máté evangéliumából. Bőti időszakban azt gondolom, hogy nincs is jobb, mint így elcsendesedni Isten igéje fölött. Hallgatni Jézusnak az ige hirdetéseit. Így megállni előtte, és kérni azt, hogy Uram, te növekedj, én pedig hadd legyek egyre kisebbé. Jó lenne így készülni a húsvéti ünnepekre. Csak néhány napja, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe. Körülnézett a templomban, majd kiment Betániába, keresi a templomi életnek a gyümölcseit, erről Márk beszél, hogy első nap bement a templomba, mindjárt vasárnap, hogy bevonult, körülnézett, és minden bizonnyal keresi a lelki életnek a gyümölcseit. A templomi életnek a gyümölcseit keresi, de nincsen. A fügefának a megátkozása is ezzel állítható párhuzamba. A vallási életnek nagy viruló levelei, nagy zöld lombja van, de nincsenek gyümölcsei. Meg is tisztítja Jézus a templomot az árusoktól, de a nyerészkedőktől. Kemény ítélet ez. Nincsen gyümölcs. Aztán tanítani és gyógyítani kezd Jézus hétfőn, és aztán kedden is ugyanezt csinálja, és így jönnek hozzá itt a farizeusok. Kétségbe esetten figyelik az eseményeket a vallási vezetők. Mi lesz ebből? Mi lesz ebből? Egyrészt félnek a római hatóságoktól. Mi történik akkor, ha híre megy annak, ami itt folyik? A római birodalomban nagy szigor volt, és ha valahol a zendülésnek a legkisebb gyanúja is fölmerült, akkor azt azonnal megtorolták. Márpedig virágvasárnapon forradalmi jelképek és szimbólumok kerültek elő, forradalmi énekek hangzottak a tömegnek a szájából. Itt valamit tenni kell, ez így nem mehet tovább. És elhatározzák Jézusnak a megülését, mert jobb, ha egy vészel a népért, mint hogyha az egész nép. Persze ez is inkább csak ürügy volt. Mi volt az igazi ok? Irigykedve nézik a virágvasárnapi tömeget. Íme a világ őt követi. János említi meg az evangéliumában. Íme a világ őt követi. És már korábban is féltékenykedtek Jézusra. És ugyanakkor ott van a pénz is. Jézus megzavarja a jól menő templomi bizniszt. Megy a pénzváltás. A római drachmát a templomban templomi sekelre kellett váltani. Áldozatot és az áldozathoz való állatot szent pénzen lehet csak megvásárolni. És a diaszpórából, az egész birodalomból érkeznek az ünneplők, és nyilván nem cipekednek, hanem itt szerzik be a templomban az ünnepekhez szükséges áldozatokat. Jézus a hiúságukat sérti, a jövedelmüket kockáztatja, és hát ugye most hirtelen nagyon lojálisak a római birodalomhoz. Egyébként nem voltak azok. És a vallási vezetők így ülnek össze, tanakodnak, hogy mi legyen, törik a fejüket, már kedv van. És valamilyen ürügyet kéne találni, hogy elfogják és leállítsák Jézust. És egyszer csak kipattan egy gondolat a fejekből. Egy nagyszerű kérdés, amire nem lehet jól válaszolni. Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Dörzsölik a tenyerüket, na most megvan, és már mennek is. Ezt mindenkinek látni kell, megy az egész Sanhedrin, vagy legalábbis többen a vallási vezetők közül. És Lukács evangélista azt is hozzáteszi, hogy úgy vezették fel ezt a nagy kérdést, mondd meg nekünk. Büszkén kérdezték, na erre felej. Na ehhez mit szólsz? És itt egy kicsit érdemes megállnunk. Egy Jézusban megjelenik az élet. A tökéletes, szent Isten, a világ világossága, és úgy küzdenek ellene, mintha ő maga lenne az ördög. Ilyen vakká, ennyire sötétté lett az ember, és közben még okosnak is gondolja magát. Megideologizálja, hogy ez a legjobb. Maga Isten jön a teremtményei közé, és halálra üldözik. Ennyire semmi köze az embernek a világossághoz, Istenhez. Ennyire igaz, amit János az evangéliumának az elején ír, hogy a sötétségbe jött el Jézus. A teljes sötétségbe. Az ördög tökéletesen ellene hangolta az embert saját teremtőjének, saját alkotójának. Hatalma, befolyása, uralma alá került. Jézus mennyi jót tett? Kenyeret szaporított. Gyógyított. Halottakat adott vissza. És most szeretnék megölni. Ki érti ezt? Igen, az ember az ördög hatalma alá került. Az ember nem állatias lett, ahogyan sokan gondolják, hanem ördögies. Nem állatias, hanem ördögies. Keményen fogalmaz rólunk a Biblia, de sajnos igaz. Nem olyan régen egy hittanórán kicsit tovább kellett maradnunk a termünkben. Valaki még nem fejezte be a munkát, és a teremnek a tulajdonosai, vagy akiké azé az évfolyamé, amelyiké volt a terem, odakint kellett, hogy várakozzanak. Hát ilyen máskor is előfordulna, de hát a hittanosok, meg a lelkész, nagyon kijöttek a sodrukból, és valami nagyon sötét lelkület mutatkozott meg. Bekiabáltak, és nagyon durván kezdték szídni Istent, meg engem is, és tényleg félelmetes volt, kész lincs hangulat lett. Egy-két perc várakozás, és már is kiderül, hogy mi van még gyermekszívekben is. Egy másik példa. Egyszer egy kedves hívő ismerősömnek kellett világi tanároknak a gyűrűjében néhány gondolatot megfogalmaznia a Biblia alapján a házasságról. És valaki folyamatosan közbeszólt. Ez nem így van. Ez így nem jó. Ez nem igaz. Hangzott Istennek a világos, tiszta, egyértelmű igéje, és valaki folyamatosan ellentmondott neki. És eszembe jutott az a statisztika, ami nem olyan régen került elém, a házasságoknak a 80%-a válással végződik. Csődöt mondtunk. Kudarcot vallottunk. És talán lehet, hogy azóta ez a szám már növekedett, és legalább ilyenkor kezdenénk kérdezni az Urat, hogy hát akkor mégis mi volt a te terved a házassággal? De ehelyett gőgös elzárkózás, ellenszenv és idegenkedés jellemzi az embert. Elég csak úgy köszönni, hogy Isten áldjon, és már húzzák is össze az emberek a szemöldöküket. És itt a templomnak a falain belül hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni. Az emberekben sajnos ma is ott van ez az Isten ellenes lelkület. És lehet, hogy ezt jól leplezik udvariassággal, kultúráltsággal, de valahol mégis visszautasítják Istent. És a korszellemről és a közéletről nem is beszéltünk, ahonnan száműzik Jézust. Elhangzik tehát egy képmutató és alattomos kérdés. És a farizeusok már-már érzik is a győzelemnek az ízét. De jön Jézus. De jön Jézus. És visszakérdez. Visszakérdez. Erre nem számítottunk. Lefagynak. És akár milyen nagy erővel vonulnak föl, és akár milyen talányos kérdést fogalmaznak meg, Jézus nem lehet zavarba hozni. Föltesz egy hasonló kérdést. Honnan való János keressége? Mennyből vagy emberektől? A farizeusok bajban vannak. Hát erre bármit mondunk, akkor végünk. Akkor vesztettünk. Milyen érdekes. Jézust a hatalma felől kérdezik. És kiderül, hogy milyen nagy szellemi hatalmassággal állnak szemben, nem? Mindig egy lépéssel előttük jár, ismeri a szándékukat, gondolataikat, mindent tud róluk Jézus. Nem tudnak sehogy se elé kerülni. És aztán persze nem ijednek ők meg ettől. Folyamatosan küldik majd a vitázókat Jézushoz. Különböző irányzatok képviselői mennek, ugye? Hát micsoda skalp lenne. Mi csíptük meg. Borzasztó. De aztán az a vége, hogy már inkább nem mernek szólni, mert jobb. Csak rosszabb lesz, ha mondjuk a magunkét. Nem lehet fogást találni Jézuson. Az emberen nem csak Isten ellenes lelkület van, az emberben nem csak ilyen lelkület munkál, hanem úgy tűnik, hogy végtelenül beképzelt. Gőgös. Okosabbnak hiszi magát még Istennél is. Ilyen vakmerő az ember. Bábeli lelkület ez, fölé kerekedni Istennek, legyőzni őt, és lehet élni valóban Isten nélkül, vagy vele szemben egy életet, és egész magasra emelkedhet az ember. A technikai fejlődés nagyon sokra képes manapság már. Egyszer egy tudományos folyóirat írta ezt a számomra kicsit szomorú állítást, hogy a 21. század problémáit a technika fogja megoldani. Hát majd meglátjuk. A 20. század elején is tett vakmerő kijelentéseket az ember, majd meglátjuk. Isten olyan hatalom, akivel nem tudunk szembeszállni. Lehetetlen. És egyszer meg kell álljunk majd az ő ítélő széke előtt, ahol nem lesz rejtve semmi. Át leszünk világítva. Nem lesz kérdés számunkra, hogy kik vagyunk, hogy ő kicsoda, hogy mit tettünk. Ott vége minden színészkedésnek, alakoskodásnak. Egyszer majd ő von bennünket kérdőre. És ő jogosan. Következmények nélkül nem lehet Istennel szembe menni, annak mindig ez a vége. Kiderül, hogy kik vagyunk. És hangzik a farizeusok zavarodott és hazug válasza. Azt mondják, hogy nem tudjuk. Na Jézus erre azt mondja, hogy de tudjátok. Csak nem akarjátok kimondani. Én is tudom a ti kérdésetekre a választ, de én sem mondok meg nektek. Nem a hatalmam érdekel titeket igazán, ezen már ti rég túl vagytok. Ugye a Máté evangéliumának, pont itt a Máté evangéliumának a 12. fejezetében olvassuk, hogy Jézust már az ördög szövetségesének mondta. Belzebubnak a szövetségese. Nem a hatalmam érdekel titeket. El akartok fogni engem, és ki akartok végezni, ezért vagytok itt. Teljesen mindegy, hogy én mit mondok nektek. És erre már tényleg nem tudnak mit mondani. Hallgatás, egyetértés. Hallgatás. És ez lett számomra evangéliummá és örömhírré, de Isten nem hallgat. Jézus nem hallgat, hanem ebben a kínos csöndben elkezd hangozni az ő szelíd, hazahívogató szava. Ami aztán kifut majd a 110. Zsoltára, a messiás igenis Istennel egyenlő és isteni erők, és hatalommal cselekszik, és isteni erők munkálkodnak benne, és ez az, ami nem fér a fejekbe. De erre is válaszol majd Jézus. Testvéreim, tegyük most ezt idézőjelbe, de mondhatnánk így, hogy ez a mi nagy szerencsénk, hogy Isten nem hallgat. Hogy Isten nem hallgat. Ha mi hallgatunk is, és ki tudja, hogy milyen gondolatok fogalmazódnak meg a fejünkben Istennel kapcsolatban, ki tudja, hogy milyen indulatok munkálkodnak bennünk. Ő nem hallgat, hanem még mindig jön utánunk. Meg lehet nézni a folytatását. Mert ugye Jézus azt mondja, hogy na, akkor ehhez mit szóltok? Mond neki példázatokat, mond nekik példázatokat. Ő nem hallgat, hanem jön utánunk. Hangzik az ő megmentő szava. Ennek a világnak is ez az egyetlen megoldás. Ma sincs jobb a sötétségben vergődő embernek, mint Jézusnak a szava. Megdicsőül és hegyén, amikor ott van Jézus a szűkebb tanítványi körrel, elhangzik a mennyei szózat, a világ mindenség ura, az Atya beleszól ebbe a világba. Azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok, ez a ti megoldásotok, hogy Jézust hallgassátok. Hangozzon az ő megtérésre hívó szava, bármilyen is ez a világ, bárhogyan is viszonyul Istenhez, és ez a mi felelősségünk is, hogy az ige hirdetés az el ne hallgasson. Ez életet mentő ige hirdetés el ne hallgasson, ahogy mondja Pál apostol korintusi levélnek az elején, hogy Istennek ez úgy tetszett, hogy az ige hirdetés által üdvözítse a hívőket. A hit hallásból van. A hallás pedig Isten beszéde által. És legyen ez az ige, legyen csak ez az ige, szemeket nyitogató beszéd. Nekünk is ez a feladatunk, egyértelműen, világosan hirdetni Isten üzenetét. És ő megadhatja, hogy emberek megvilágosodjanak, megtérjenek, bűnbánatra jussanak, és fölragyogjon előttük a kereszt, Jézus Krisztus. Csak ilyen konkrét beszéd legyen az, az áldott orvosnak a szava, Jézusnak a szava, a bűnbocsánatnak az evangéliuma. Igen, Jézus néha nagyon keményen rámutat a hiányosságokra. A 23. fejezet majd végig erről szól, de ettől sem kell nekünk megijedni. Egyik másik megjegyzése a farizeusokról nagyon kemény. Tényleg a prüdebb ember ugye a szájához kap, hogy de ez is Jézus. És bocsánat, hogy mondom, de ő nem bohóc doktornak jött. Nem azért jött, hogy kicsit úgy felettesse a nyomorúságunkat, nem azért jött, hogy csak kicsit úgy megvidámítson, hanem azért jött, hogy fölmutassa a halálos diagnózist. Azt mondja, hogy van gyógymód. Ő a megoldás. Nem sajnálgat Jézus, hanem megvigasztal, és sokan talán jobban örülnének egy ilyen megnevettető doktornak, de hát azért, amikor nagy a baj, akkor mégse az ilyet hívják. És a bohóc doktornak a kése alá azért egyikünk sem feküdne be, ugye? Jézus nem ilyen. Jézus az áldott orvos, elmondja, hogy mi a baj, és elmondja, hogy nála van a megoldás is. Megsebez, ráteszi a kezét életünknek a legfájóbb pontjára, de meg is gyógyít. Meg is gyógyít. A keresztről szóló beszéd, a bűnbocsánat evangéliuma gyűjt aztán majd egybe egy gyülekezetet, épít közösséget, formál embereket ebben a kilátástalan helyzetben, amiben van Jézus. Az evangéliumot, az igét hirdeti. Mert az a tömeg, ami körülveszi Jézust, az se sokkal különb, csak rajongott Jézusért, de nem szerette. És ők sem értik azt, hogy nekik nem egy római fölszabadító, Róma ellenes szabadságharcosra van szükségük, hanem egy megváltóra, aki a bűnből vált meg, és így örök életet ad. Isten szent lelke és igéje által építi majd az egyházat, és ez a Jézusi ige hangzik majd az apostoloknak a szájából. Péter is nagyon egyértelműen, nagyon világosan beszél. Aztán ez hangzik majd a Timóteusoknak a szájából, aztán Luther Mártonok, Kávinok szájából, és mi nekünk is ez a feladatunk. Hangozzon Isten igéje. Jézus a keresztre megy majd, ezekért az emberekért is. Nincs olyan, akit ne szeretne Jézus. A keresztre megy, és a farizeusokért is imádkozik majd. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják. Nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között sem. Jézus a keresztre megy, és nincs így senki olyan, akit Jézus ne szeretne, és az ő igéjével ne akarna magához vonni, az ő tiszta, világos beszédével. Ezt kell nekünk folytatni, ebben kell nekünk tovább menni. Jézusnak a világos beszéde hangozzon ma is, és lesznek olyanok egészen biztos, akiket ez vonzani fog, és elkezdik majd keresni Isten akaratát. Így legyen. Amen. Az igére válaszul a 460. dicséretünknek az első versét énekeljük. Szeretnénk téged dicsőíteni és magasztalni a te kegyelmedért, azért a mérhetetlen nagy szeretetért, ami nem legyőzni akarja a vita ellenfeleit, hanem meggyőzni. És köszönjük azt, Úr Jézus, hogy neked nincsenek ellenfeleid, amit te mindenkire úgy tekintettél, mint elveszett bárányra. Köszönjük azt, Úrunk, hogy a mi életünk fölött is így állsz most itt. Köszönjük, Úrunk, hogy a vállaidra akarsz bennünket venni, és be akarsz vezetni az üdvösségbe. Szeretnénk, Urunk, dicsőíteni téged ezért. Bocsásd meg, Urunk, hogyha hitetlenkedve elütöttük a te kezeidet. Kérünk, engedd a mi szemünknek a megnyílását, vagy ha megnyílt, akkor hadd legyen egyre világosabbá, hogy ki vagy te. Segíts, Urunk, megengedni neked azt, hogy munkálkodj a mi életünkbe. Segíts hittel a te kezeidre, az áldott orvos kezeidre bízni magunkat, és segíts, Urunk, hinni azt, hogy erre van leginkább szükségünk. Te vagy az áldott orvosurunk, nincs nálad jobb lelki gondozó, pszichológus. Te mindent tudsz, és te olyan kérdésekre is választatsz, amiről nem is tudtuk, hogy foglalkoztat, de ott volt a szívünk mélyén. Szeretnénk ezért téged dicsőíteni és magasztalni, Úr Jézus. Kérünk, hogy a te szeretetedet hadd hirdessük ebben a világban. Hadd váljon a te szereteted életet formáló erővé az otthonainkban. A te könyörületed, a te irgalmad, mennyire kivésznek ezek a fogalmak, Urunk. Segíts, hogy hadd tudjunk téged fölmutatni, és az igazságodat nagy szeretetben, alázattal hadd tudjuk továbbadni a mentő üzenetet. Kérünk, Urunk, hogy te könyörüljél népünkön, egyházunkon. Könyörgünk, Urunk, hogy te nyitogasd minél többeknek a szemét. Kérünk, Urunk, hogy add, hogy minél többen fölismerjenek téged, és hadd ragyogjon föl a te keresztet, hogy milyen nagy szükségünk volt arra. Ajándékozz meg bennünket a bűnbánatnak az ajándékával. Ezt is csak te tudod a mi életünkben elvégezni. Könyörgünk, Urunk, a te beszédedért, igédért, könyörgünk a te lelkedért, hogy munkálkodjál az által közöttünk. Hadd könyörögjünk azokért, akik most betegek, nem lehetnek itt, egyedülállókért, magányosokért, idősekért. Kérünk, Urunk, hogy a te vigasztaló szavad hadd érje el őket is. És tedd áldottá, Urunk, ezt a napot, hadd legyen ez valóban a tiéd, előtted való őszinte megállásunk, és hadd várjunk téged, Urunk, hogy szólj hozzánk, és segíts, Urunk, beszélgetni ezen a napon veled. Tedd áldottá és szenté ezt a napot. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, fennállva mondjuk ezt az imát. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetjük a testvéreinknek az adakozásnak a lehetőségét. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Kérjük Isten áldását, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentléleknek a közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet.
Köszönjük az igét, az üzenetet, amit elhozott nagy tisztelt Úr hozzánk. Továbbá is sok örömet kívánunk az életükre és a szolgálataira. Isten lelke vezess őket továbbra is azon az úton, amit számukra elkészített. Aki tud itt maradni Isten tisztelet után, ezen a helyen, majd még tovább is folytatódik az együttes beszélgetésünk, illetve lehetőség van kérdéseket feltenni ő neki. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a 138. Zsoltárunk első és második versét, majd a himnuszt fogjuk énekelni. Most nem megyünk ki kézfogásra búcsúzni azoktól, akik nem tudnak maradni, majd a legvégén. A 138. Zsoltár így kezdődik, dicsér téged teljes szívem.